Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, akivel a városunkat érintő napirendi pontokról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
Az előző testületi ülésen a rendőrkapitányság éves beszámolójára is sor került. Mik voltak az elmúlt évnek a tapasztalatai?
A képviselőtestületi ülésen is úgy fogalmaztam, hogy az elmúlt néhány évben elsősorban a migrációval kapcsolatos tevékenység elég jól összekovácsolta a rendőrkapitányság és az önkormányzat vezetését, hiszen a 2015-2016-os év azért elég intenzíven zajlott a közbiztonság tekintetében. Így az a szükséges együttműködés, amely talán ezt megelőző ciklusokban nem mindig volt meg a kapitányság és az önkormányzat között, ez ma már én azt hiszem, hogy példaértékűvé vált, egészen odáig, hogy bizonyos esetekben a mi közterületfelügyelőink, vagy éppen a mezőőreink közösen járőröznek a rendőrkapitányság munkatársaival, vagy említhetném akár a közterületi térfigyelő kamera rendszernek a kiépítését, amely a rendőrkapitánysággal teljes szakmai együttműködésben zajlott. Tehát az elmúlt években én azt hiszem, hogy ki tudtuk azt a rendszert építeni, amelynek következtében ma már mind az önkormányzat, mind a rendőrség a mindennapi munkában ténylegesen együtt tud működni és együtt tud dolgozni.
Mi az a pozitívum, ami az elmúlt évben a rendőrkapitányság beszámolójára bekerült, ami mondjuk nagy arányú javulást eredményezett?
Hát én azt hiszem, hogy a két legfontosabb mutató tekintetében sikerült eredményeket elérni. Ez az egyik ugye a felderített bűncselekményeknek a száma, itt az eredetileg tervezett adatokhoz, számokhoz képest is komolyabb, pozitívabb eredményt ért el a kapitányság. A másik pedig az, hogy nem nőtt az elkövetett bűncselekményeknek a száma városi tekintetben, tehát van egyfajta visszatartó erő. Ez azért egy fontos szám, hiszen azért azt látjuk, hogy akár európai, akár még bizonyos országos tekintetben is azért vannak olyan bűncselekmények, amelyek emelkednek. Tehát, hogyha ez csökken vagy stagnál, az már egy pozitív eredménynek mondható. Én hiszem azt, hogy a kamerarendszerünknek van visszatartó ereje. Ugye most már 68 helyszínen összesen 178 kamera működik a városban. El szoktam mondani, hogy Kecskemét, ami azért Halasnál egy sokkal nagyobb város, körülbelül ugyanennyi kamerával oldja meg ezt a feladatot, vagy hogy bűnmegelőzési szempontból egy érdekes kerületet említsek, Józsefváros, a 8. kerület Budapesten, ők 220 kamerával rendelkeznek, tehát néhány tucattal több csak ez a szám, mint Kiskunhalason. Szóval én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben, amit lehetett, azt elértünk. Én továbbra is azt mondom, hogy ha a lakosság részéről merül még föl igény kamerák telepítésére, akkor keressenek minket, hiszen hasonlóan az útépítésekhez a lakossággal közös beruházás keretében van mód ennek a rendszernek a bővítésére, tehát még sokszor ennyi kamerát be tudunk akár integrálni ebbe a rendszerbe, hogyha ez szükséges.
Említetted azt, hogy a rendőrkapitánysággal együtt dolgozik az önkormányzat, és említetted azt hiszem, hogy a mezőőröket. A rendészeti beszámoló kapcsán azt tisztázzuk, hogy a rendészet alá kik tartoznak, mert például a mezőőrök is oda tartoznak.
Igen, az önkormányzati rendészet az egy több szervezeti egységből fölépülő csapata az önkormányzatnak. A közterületfelügyelők, a mezőőrök, a hatósági ügyintézők és a gyepmester tartozik ehhez a rendszerhez, és hát ők közösen felelnek azért az önkormányzat részéről, hogy a közterületeinken minél nagyobb rend legyen. Nyilván itt az ő feladatkörük a sok esetben összeér a rendőrségével, ezért is utaltam arra, hogy egy fontos eredménynek tartom azt, hogy ők ma már sok esetben közösen végzik a munkájukat, és nem egymás mellett kvázi, hiszen azért így sokkal komolyabb eredményeket tudunk itt is elérni.
Folytatni fogjuk néhány perc múlva még hozzá az útépítési érdekeltségi hozzájárulásnak a megváltozásával, vagyis hogy hogyan lehet utakat építeni itt Kiskunhalason a város lakóinak a kezdeményezésére.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel. Az utak építésének a hozzájárulásában, illetve ugye a lakosság által kezdeményezett útépítésnek a rendjében lett változás. Mi ez a változás?
Ugye 2015-ben alkottuk meg a lakossági útépítésről szóló rendeletünket, amelynek a lényege az, hogyha egy adott utcában az érintett ingatlan tulajdonosok kétharmada útépítést kezdeményez, akkor az önkormányzat vállalja a költségek felének a megfizetését. Ugye azt tudom mondani, hogy ez egy sikeres rendszer, hiszen most már 9 olyan utca van, amely így került akár aszfaltozásra, akár szilárd útburkolattal történő ellátásra. Azonban ezt a rendeletünket ezt folyamatosan muszáj változtatnunk, hiszen a mindennapi példák újabb és újabb változtatásokat igényelnek. Ami a mostani pontosítást szükségessé tette, hogy korábban nem került az meghatározásra, hogy a szükséges lakossági önerőt mennyi időn belül szükséges megfizetni. Ezért most az a döntés született, hogy amikor ez a lakossági útépítési folyamat elindul és megalakul az útépítési társulás, akkor kitézésre kerül egy dátum, ameddig a lakók maguk vállalják, hogy ezek a befizetések megtörténnek, és hogyha ez nem teljesül, akkor az önkormányzat visszautalja az addig beérkezett befizetéseket, és akkor abban az adott esetben ez meghiúsul. Erre azért volt szükség, hiszen az útépítések folyamatosan drágulnak, és egy-egy adott árajánlatot, műszaki tartalmat ugye nem lehet éveken keresztül tartani, tehát nyilván ezzel szeretnénk egy kicsit még tovább ösztönözni a lakosságot, és hát nyilván azt elérni, hogy minél több utca tudjon még megújulni.
Volt arra példa esetleg, hogy egy útépítés így meghiúsult, mert nem sikerült?
Egy adott utca esetében fordult, illetve fordul elő most is az a szituáció, hogy bár testületi döntés van róla, hogy szeretnénk ott utat építeni, és a lakók is vállalták a megfelelő mennyiségben, hogy hozzájárulnak. Van olyan ingatlan tulajdonos, aki részéről nem történik meg a befizetés. Nyilvánvalóan, hogy ezáltal szeretnénk őket még tovább ösztönözni, hogyha egyszer úgy gondolták, hogy szeretnének ott utat építeni, akkor ez a valóságban is történjen meg.
Említetted, hogy ez egy pozitív folyamat, ezt tudjuk és látjuk is, és mit tapasztaltok, hogy mekkora az érdeklődés? Ez egy körülbelül hasonló számú, mint az elmúlt években, vagy pedig növekszik ezeknek az utaknak a megépítésére az igény?
Szerintem mindig érkeznek újabb és újabb igények, azért itt is még van sok tévképzet, vagy olyan mendemonda, ami azért rossz irányba tudja elvinni ezt az elképzelést. Én ezért mindig azt kérem, ahol fölmerül az ingatlan tulajdonosokba, hogy még nincs szilárd útburkolat az adott utcába, akkor jöjjenek be a városfejlesztési osztályra, vagy akár hozzám is, és szívesen tájékoztatjuk őket erről a rendszerről. Ugye most már részletfizetési lehetőséget is építettünk be a rendeletbe. Ugye nem csak aszfaltozásra van lehetőség, hanem egyéb szilárd útburkolat kialakítására, amely egy sokkal olcsóbb, kedvezőbb eljárás. Erre is vannak azért már pozitív példák, illetve megépült útszakaszok, tehát tudjuk ezt a lakossági igényekhez igazítani. Sokszor nem jut el idáig egy lakóközösség, és csak az ilyen városba keringő rossz mendemondák alapján inkább lemondanak erről a lehetőségről, ahelyett, hogy minket megkerestek volna. Tehát én azt szeretném így is üzenni, hogyha ilyen van és tényleg érdekli az adott utca közösségét, akkor jöjjenek el, és akkor a részleteket inkább velünk beszéljék meg, mint a közösségi médiában éppen egy-két ilyen tévúton járó személlyel.
Bízunk benne, hogy lesznek bátrak és szánnak időt majd a lakosok arra, hogy valóban elmenjenek és érdeklődjenek ebben a témában is. Néhány perc múlva a zenék után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A csapadékvíz elvezetés következik most itt. Farkas Dániel alpolgármesterrel beszélgetünk. Született itt ugye egy pont, egy rendelet, a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos intézkedési tervet nézegettem én át. Mi az, amit az önkormányzat javasol, mi az, ami most itt elindult, mint folyamat?
Rögtön az elején szeretnék egy tévképzetet eloszlatni. Nagyon sok helyen olvastam és hallottam, hogy azért foglalkoztunk most ezzel a témával intenzívebben, mert ugye május végén volt ez az extrém csütörtök délután este, amikor közel 100 mm csapadék lehullott városi szinten, és hogy akkor emiatt gyorsan elővettük ezt a témát. Az igazság az, hogy ez hónapok óta készítette elő a Városháza ezt az intézkedési tervet. Én magam a helyi televízióba is elmondtam már tavasz elején, hogy ez készül, és szeretnénk koncepcionálisan foglalkozni ezzel a kérdéssel, ugyanis azt gondoljuk, hogy a az útépítésekhez, vagy akár a sóstó kérdéséhez hasonlóan a városi csapadékvíz elvezetése is egy olyan kérdéskör, amellyel a korábbi önkormányzati ciklusokban nem foglalkoztak átfogó szinten, és sajnos ennek látszik a mai napig is az eredménye. Ami még nagyon fontos, és szerintem tisztázni kell, hogy most konkrét döntés, akár olyan tekintetben, hogy hol fognak árkok épülni, vagy kinek kell fizetni, kinek nem kell fizetni, ilyen nem született. Arról született döntés, hogy ezzel a témával szeretnék koncepcionálisan foglalkozni, és megjelöltük azokat a rendeleteket, amelyeket vagy módosítani kell, vagy meg kell alkotni ahhoz, hogy ebben a témában eredményeket érhessünk el.
Nekem a csapadék vízzel vezetéssel kapcsolatban rögtön az jut eszembe, hogy vannak házak, amik előtt vannak ilyen csatorna részek, vagy legalábbis ilyen mély árkok. Annak a levezetése az központilag mindegyik helyen megvan oldva, vagy ez csak egy ilyen kis helyi rendszer, mert ez sem mindenhol egyforma.
Nem, sőt az egész város tekintve azt tudom mondani, hogy nagyon összetett a helyzet, hiszen van olyan része a városnak, ahol működik a zárt csapadék vízelvezető rendszer, van, ahol ez egy nyílt rendszer keretében történik, és vannak olyan pontok, ahol abszolút nem áll rendelkezésre se nyílt, se zárt rendszer. Ugye az elmúlt években mi azért már az íróasztal mellett elég sokat foglalkoztunk ezzel a rendszerrel. Ugye ennek a fennmaradási engedélyezési tervét el kellett készíteni, hogy egyáltalán engedélyünk legyen ezt a mostani rendszert is üzemeltetni. Ez megtörtént, és ezzel párhuzamosan elkészítettük azt a fejlesztési tervet, ami alapján tovább lehetne ezt a városi szinten folytatni, ezt a csapadékvíz elvezető rendszernek az építését. Ugye itt nyilván szükség van nyílt vagy zárt elvezető rendszerekre és olyan nagy befogadókra, ahová el lehet vezetni a csapadékvizet. Ugye ezek sok-sok milliárd forintos beruházások, de most már látjuk azt, hogy hol szükséges leginkább beavatkozni a városban. Ugye a másik tévképzet onnan ered, hogy az intézkedési terv foglalkozott azzal a kérdéskörrel, hogy miként lehet ezt finanszírozni. Ugye fölmerült egy olyan elképzelés, amely azt mondaná, hogy az adott utcában élő lakosság úgy dönt, hogy ők szeretnének egy ilyen rendszerhez csatlakozni vagy kiépíteni, akkor hasonlóan az ivóvíz díjhoz, vagy a szennyvíz költségeihez, ezért is egy bizonyos hozzájárulást kellene fizetni, vagy a másik kérdéskör, hogy akik mondjuk illegálisan kivezetik a közterületre a csapadékot, akkor őket szankcionálnánk. Ugye ezt a két dolgot mosták sokan össze, és mondták azt, hogy adót kell fizetni annak, aki kivezeti a csapadékvizét. Ugye erről, ahogy említettem, szó sincs, hiszen nem született még ez a végleges döntés meg. Arról született döntés, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozni szeretnénk. Azt viszont itt is el kell mondanom, hogy jelenleg is helyi rendelet, illetve egyéb törvények tiltják azt, hogy bárki a saját telkén keletkező csapadékvizet kivezesse a járdára vagy a közterületre. És hogyha belegondolunk, ugye ezzel azt a hibát is elkövetjük, hogy a saját járdánkat vagy úttestünket tesszük tönkre.
Bízunk benne, hogy egyre kevesebb lesz ez. Közben viszont még eszembe jutott az, hogyha egy nyílt vagy egy zárt rendszer készül az esővíznek az elvezetésére, nyilván az esővíz nagyon hasznos, ennek az újra felhasználására is gondolom, hogy tervek születtek. Ezek mik például?
Hát szerintem nagyon jó példa az, ami Németországban már évek vagy évtizedek óta működik, hogy a lakosság a saját maga részére gyűjti össze, ugye van, ahol ezt ilyen szürke víznek nevezik, és ugye öntözésre, egyéb módon felhasználásra kerül ez a saját telken belül. Ugye nyilván nálunk ennek se a kultúrája, se a technikai háttere nincs meg, de én egy másik rossz tendenciára is fölhívnám itt a figyelmet, hogy nem elég az, hogy ugye kivezetjük a csapadékvizet a közterületre, de azért egy évek, évtizedek óta zajló tendencia az, hogy az ingatlanok előtt is minden zöld felületet, főleg a nyílt árkokat azért elég sok helyen megszüntették, amit csak lehetett leburkolt a lakosság az ingatlanok előtt. Na most a csapadékvíz elvezetést ez sem szolgálta. Ugye a Városgazda ZRT szakemberei folyamatosan ásnak nyílt csapadékvízelvezető árkokat, ugye ezeknek a jelentős részét vagy aznap, vagy néhány napon belül a lakosság betemeti, ilyen konfliktusok tucatjai jutnak el hozzánk is. Nyilván mi ilyenkor igyekszünk meggyőzni azt a lakost, hogy még hogyha esztétikailag nem is a legszebbek ezek a árkok, de szükségesek, hiszen a saját ingatlanát is így tudja megvédeni. Én azt hiszem, hogy ezt a tendenciát is egy kicsit meg kellene fordítani, és inkább minél több olyan zöld felületet létrehozni, amely esztétikus is, és alkalmas arra, hogy a csapadékvizet elvezesse.
Bízunk benne, hogy így lesz ez a közeljövőben. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.